Jó napot kívánok! Súlyosbította a vádat az ügyész Stoll András perében. Súlyos testi sértést okozóról maradandó fogyatékosságot okozó ittas járművezetés büntettére módosították a vádat. A színész műsorvezető tavaly májusban karambolozott a Pest megyei Fótnál. Az ügyben nem sokkal adásunk után hirdetnek ítéletet. A bíróságon van kollégánk Víg András. Szerbusz András, mi történt a mai tárgyaláson és egyáltalán mi a jelentősége a vád súlyosbításának?
Szervusz Gergő, jó napot kívánok! A vádmódosítás azt jelenti, hogy Stoll Andrást most már nem 3, hanem 5 év börtön fenyeget. Ez a BTK szerinti maximum, amit a bíróság elméletben kiszabhat a maradandó fogyatékosságot okozó ittas járművezetéssel vádolt színművészre. Perbeszédében az ügyész elrettentő ítéletet kért. Ahogy fogalmazott, csak letöltendő és börtön fokozatban végrehajtott szabadságvesztésnek lehet mások számára is kellő visszatartó ereje. A védő azzal kezdte a perbeszédét, hogy itt már nem az a kérdés, hogy Stoll András bűnös vagy nem, hanem az, hogy milyen mértékű büntetést kap. Az ügyvéd a vádlott beismerő vallomására és őszinte megbánására hivatkozva felfüggesztett büntetés kiszabását kérte a bíróságtól. Az utolsó szó jogán Stoll András azt mondta, hogy sajnálja, amit elkövetett, és tudja, hogy felelnie kell érte. A bíróság körülbelül egy óra múlva hirdet ítéletet az ügyben.
Víg András, köszönöm szépen! Ma folytatják a vörösiszapos föld elszállítását a Kolontár és Devecser környéki mezőgazdasági területekről. A munkát azért kellett leállítani, mert repedéseket találtak annál a tározónál, ahová a szennyezett anyagot hordják. A szakemberek a műszaki ellenőrzések után úgy döntöttek, hogy a tározó újra használható. Az októberi katasztrófa óta több mint 400 ezer köbméter vörösiszapos földet hordtak az ajkai tímföldgyár területére. A teljes kármentesítést június végéig kell befejezni. A képzéstől az elhelyezkedésig segíti az észak-magyarországi állástalanokat egy 175 millió forintból induló program. A projekt nem csak támogatja a hátrányos helyzetű kistérségekben élőket, hanem követi mindazok életpályáját, akik részt vesznek a tanfolyamokon. Részletek Miskolcról.
Amennyiben lehetőség van rá, az elhelyezkedést is segítik. A mentorálásban és az oktatási munkában is partner szervezetekkel dolgozik együtt az érák. A most induló programba Úszt, Szikszó és Bátony terenye mellett a hevesi kistérség is bekerült.
A rendszerváltás előtt több olyan ágazat is teremtett munkahelyeket a heves megyei kistérségekben, amelyek mára szinte teljesen megszűntek.
Az építőipar azért nagyon sok embert felszívott az elmúlt években, ami sajnos most már teljes egészében lecsökkent, és hát a mezőgazdaság, ami a hevesi térségben igaz, egy jelentős embernek adott munkalehetőséget, ezek is a minimálisra csökkentek.
A most induló programba Ózd, Szikszó és Bátony terenye mellett a hevesi kistérség is bekerült.
4 partnerrel együttműködésben kívánunk megvalósítani képzési program tananyagfejlesztést, mentorálást, egyéni esetkezelést, 8 képzést fogunk megvalósítani, helyszínenként 2-2.
A szakemberek szerint nem elég képezni az állástalanokat. Folyamatos mentorálással, tanácsadással kell őket visszavezetni a munkavilágába.
Nagyon fontos cél az, hogy azok, akik részt vesznek ezekben a programokban, második lépésként az elsődleges munkaerőpiacon is meg tudjanak majd jelenni. A fontos az, hogy esélyt adjunk ezeknek az embereknek.
A leghátrányosabb helyzetű kistérségekben élő, elsősorban roma állástalanok számára várhatóan még a Magyar Uniós elnökség alatt újabb források szabadulhatnak fel. Elfogadás előtt áll ugyanis az Európai Roma Stratégia, amely célzott programokkal segíteni a felzárkóztatást.
Korszerűsítéssel próbál spórolni a fűtés és villanyszámlán a bükszéki önkormányzat. Pályázati forrásból napkollektorokkal és biomasszával csökkentenék a kiadásokat. A községben épülő termálfürdőt már az új rendszerhez igazítják.
A medencék fűtésére használjuk, illetve a melegvizes zuhanyzást tudjuk biztosítani a vendégeinknek.
Ezt a gázkazánt cserélnék napkollektorra a bükszéki strandon, ugyanis annak ellenére, hogy csak szezonális a nyitvatartás, a működési költség jelentős részét fűtésre költik.
2,5 millió, 2 800 000 között van ennek a díja. Abban az esetben, hogyha ezt az alternatív fűtési lehetőséget tudnánk használni, ez gyakorlatilag szinte majdnem nullára lecsökkenhetne.
De az önkormányzati intézményeket is energiatakarékosabb rendszerrel szerelnék fel. A környék adottságait kihasználva biomassa erőművet építenének, ez fűteni az óvodát, az iskolát, a faluházat és a polgármesteri hivatalt is.
Annál is inkább, mert nagyon sok erdő veszi körül a települést, és sok olyan terület van, ahol tudomásom van arról, hogy a tulajdonosok már energianövénnyel szeretnék beültetni.
Az önkormányzatnak nincs elég pénze a beruházásokra, ezért olyan pályázati lehetőségeket keresnek, amelyek lehetővé teszik a korszerűsítést. A tervek szerint már a következő fűtési szezontól megújuló energia szolgáltatná a meleget Bükszéken.
Drágulhat a távfűtés Győrben, legalábbis ettől tartanak a szakemberek. Az országgyűlés döntése értelmében április 15-től hatósági ára lesz a távfűnek. Ez azt jelenti, hogy a jövő hónap közepétől nem a helyi önkormányzatok, hanem a Magyar Energia Hivatal számításai alapján a Nemzeti Fejlesztési Miniszter határozza a tarifákról. A részletek Pécsről.
A Magyar Távfőszolgáltatók Szakmai Szövetsége szerint a lakossági árak fékentartása és a megfizethető távfőszámlák miatt akarják bevezetni a hatósági árakat, ami viszont árbevétel kiesést fog jelenteni a szakemberek szerint nem csak Győrben, hanem más városokban is.
A győri gázmotoros erőműben megtermelt hőmennyiséget kedvező áron tudják átadni a város távhőszolgáltatásába. Ez a kedvezmény most veszélybe kerülhet.
A gázmotoros erőmű olyan anyagi hátteret biztosított a tulajdonos győri önkormányzaton keresztül a győrváros lakói számára, hogy közérdekű kötelezettségvállalásával, osztalékával hozzá tudott járulni olyan projektek, programok anyagi megsegítésére is, amit ugye a városi önkormányzat írt ki. Itt ki szeretném emelni a városi épületenergia korszerűsítési pályázatot, programot.
Gázmotoros erőművének köszönhetően a győri önkormányzat eddig alacsonyabban tudta tartani a távhőárakat, mint az országos átlag.
Egy esetben tudom elképzelni, hogy ez nem hátrányos a győriek számára, ez pedig az, hogyha a gáz beszerzési árát is szinten tudja tartani a kormány.
A Magyar Távhőszolgáltatók Szakmai Szövetsége szerint a lakossági árak féken tartása és a megfizethető távhőszámlák miatt akarják bevezetni a hatósági árakat.
Ez árbevétel kiesés fog jelenteni, nem csak Győrben, hanem máshogy is, ahol ilyen erőművek vannak.
A szakember úgy véli, átmeneti időszakban is fontos, hogy a szabályozás kiszámítható legyen a szolgáltatóknak. A távhőszolgáltatási törvény szerint ugyanis a tulajdonosnak, azaz az önkormányzatoknak ellátási kötelezettsége van.
8 év 10 hónap fegyházra ítélt egy uzsorást a pécsi bíróság. A férfi kisebb összegű hiteleket adott anyagilag nehéz helyzetben lévő embereknek, és magas, nem ritkán 100%-os kamattal kérte vissza a pénzt. Az ügyész súlyosbítás miatt fellebezett, a vádlott ügyvédje pedig felmentést kért, így az ítélet nem jogerős.
2 év előzetes után újra a vádlottak padjára kellett ülnie egy J. Lászlónak, az ormánsági uzsorásnak. Okirat hamisítás, zsarolás és jogosulatlan pénzügyi tevékenység, valamint üzletszerűen elkövetett csalás miatt ítélték el.
Késedelmi kamat ez semmilyen módon nem lett feltüntetve.
A bíró 50 tanú meghallgatása után első fokon bűnösnek találta a 45 éves férfit.
A bíróság vádlottat halmazati büntetésű 8 év, 10 hónap fegyházra és 10 év közügyektől eltiltásra, valamint 1.500.000 forint pénzmellékbüntetésre ítéli.
J. Lászlótól 10 év alatt több mint 100-an kértek kölcsön, de miután a súlyos, néha 100%-os kamatokat nem tudták fizetni, a vádlott megfenyegette a sértetteket.
Nincs olyan, aki megvéd minket ilyen helyzetbe.
Ezért Mali Zoltán drávapiski polgármestere 2008-ban döntött úgy, hogy feljelentést tesz a rendőrségen. Most az ítélet hirdetésre is eljött. Szerinte ezek után is oda kell figyelniük az uzsorásokra.
Figyelemmel kísérjük több megyében az uzsorások tevékenységét. Baranyában is, tehát van még egy folyamatban lévő ügy, de Borsodban, Szolnok megyében, Szabolcsban, Hajdúbiharban szintén dolgozunk nagyon sokat.
J. László ügyében az ügyész súlyosbítás miatt fellebbezett, míg a vádlott ügyvédje felmentést és enyhítést kért. Az ítélet nem jogerős. Az ügyet a Baranya megyei bíróság vette át.
Az országban elsőként hoz létre saját védjegyet a Mórahalmi önkormányzat a környék gazdái által megtermelt áruknak. Helyi zöldségek, gyümölcsök, különböző hús és pékáruk kaphatják meg az ellenőrzött minőséget garantáló jegyet. Részletek Szegedről.
A termelőknek pályázati pénzből egy kétszintes áruházat is épített a város. Az áruházban nem csak vásárolni lehet, hanem a termelőket piacszerzési tanácsokkal is ellátják.
Ezt a savanyúságot Nagy Imre készítette, ez a tészta pedig Tóth Zoltán vállalkozásában készült. A Mórahalmi kenyérváró házban csak helyi termelőktől származó áru kapható.
A helyi termék helyben, a helyi fogyasztók körében legalább részben találjon gazdára.
Ezért építette Mórahalom város a pályázati pénzből a kétszintes áruházat, ahol nem csak vásárolni lehet, a helyi termelőket piacszerzési tanácsokkal is ellátják. A város polgármestere szerint a rossz szabályok miatt sokszor silány minőségű külföldi áru kerül a boltok polcaira, és így az asztalokra.
Erre kell ismét visszaszoktatnunk a fogyasztót is, hogy helyben keresse a terméket, és a termelőt is, hogy merjen kiállni a portékájával azokon a helyeken, ahol a fogyasztó őt elérheti. Nem könnyű a feladat.
A kenyérváró házban már a nyitás napján nagy volt a forgalom, de nem csak a helyiekre számítanak.
Itt ismerté szeretnénk tenni a termékeket, tehát azok a vállalkozók, termelők, akik itt bent vannak, nekik jó tapasztalataik vannak, nyilván több terméket tudnak itt eladni, főleg azért, mert mondjuk Mórahalom olyan helyen van, hogy nagy az átmenő forgalom.
A házban 15 homokháti település gazdái árulhatják szigorú szabály szerint ellenőrzött termékeiket. A város azt tervezi, hogy az országban elsőként saját védjeggyel látja el ezeket a termékeket, ezzel is segítve a piacszerzést.
Ingyen ehet, ihat, a legjobb szállodákban lakhat, a város valamennyi turisztikai látványosságát megnézheti, és nem kell ezért fizetnie, mindezt egy hónapon keresztül. Sőt, ezen felül 500 000 forint fizetést is kap az, aki az ország legjobb állását elnyeri. Szarvas város hirdette meg az állást, és a nyertesnek nincs más dolga, mint a felkeresett turisztikai látványosságokról naponta beszámolni a világhálón.
Szarvasváros nevezetességeit látogatja meg egy hónap alatt az, aki elnyeri az ország legjobb állását. Ingyen lakhat, ingyen ehet. Ezt a napokban hirdette meg a település önkormányzata, és augusztus 1-én már munkába is állhat a szerencsés nyertes. Nem lesz más dolga, mint hogy az interneten keresztül naponta leírja személyes élményeit.
Nem elég az, hogy Szarvasvárosa rajta van a térképen, úgymond fel van írva, de ezzel valóban felkerülhet a város a turisztikai térképre is, nem csak mint város, hanem úgy, mint turisztikai desztináció, és ez a célunk.
Az úgynevezett szuperblogger ellátogat például a történelmi Magyarország közepére, de megnézheti azt az akácfát, pontosabban ami maradt belőle, amelyet még az 1700-as évek végén Tessedik Sámuel evangélikus lelkész ültetett a város szívében. A látnivalókról azután minden nap beszámol egy blogban, így népszerűsíti a várost.
Sokat költünk prospektusokra, lejárt az ideje valójában. A szép fotók is kevesek már. Manapság jobb szeretik a mozgófilmet, az apró mozgófilmet az interneten. Ha valaki valahol akar menni, akkor megnézi azt, hogy milyen a szálloda, milyen a környék, milyen a település, milyen a város. Na, mi ezt ki akarjuk szolgálni.
A blogger fizetését bruttó 500 000 forintot és annak járulékait a szarvasi önkormányzat állja. A szerencsés nyertes augusztus 1-től a hónap végéig lakik majd Szarvason.
Levélbomba robbant reggel a svájci atomenergiai vállalatokat tömörítő Swiss Nuclear Consortium épületében. Egyelőre nem tudni, ki küldte a csomagot a konzorcium olteni székházába. Az eddigi hírek szerint a lobby társaság két női alkalmazottja megsérült a detonációba. A japán kormány elutasította a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség javaslatát, hogy szélesítsék ki a megsérült fukushimai atomerőmű körüli kitelepítési övezetet. A nemzetközi szervezet a megnövekedett sugárzási értékek miatt a sérült reaktortól 40 kilométerre található 7000 lakosú Iltate település kiürítését javasolta. Közben a kínai Nankingban megkezdődött G20 találkozóról néhány órás villámlátogatásra Tókióba utazott Nicolas Sarkozy francia államfő. Sarkozy a szolidaritását fejezi ki a japán kormánynak.
A japán hatóságok megerősítették, hogy a fukushimai atomerőműtől 330 méterre a megengedettnek több mint 4000-szeresére nőtt a tengervízben található sugárzóanyagok mennyisége. A radioaktív jód mennyisége 1000-szeresével nőtt a keddi vízmintához képest. Ez azt jelzi, hogy a megfeszített erőfeszítések ellenére továbbra is sugárzóanyagokat tartalmazó hűtővíz szivárog a sérült reaktoroknál. A 30 éves felezési idejű cézium mennyisége az erőmű melletti tengerben 527-szerese volt a megengedettnek. A japán kormány egyelőre elutasította a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség javaslatát az atomerőmű körüli 20 kilométeres kitelepítési zóna kiterjesztésére. A sugárzás mennyisége valóban növekedett, ez azonban egyelőre nem jelent közvetlen kockázatot, de folyamatosan elemezzük a helyzetet. Nincs szó újabb kitelepítésről, de ha a mérések kedvezőtlen tendenciát mutatnak, akkor megtesszük a szükséges lépéseket, mondta a japán kormány szóvivője. A sérült reaktoroknál most műgyantát permeteznek a talajra, hogy ezzel is akadályozzák a radioaktív szennyezés továbbterjedését. A felhigított gyanta hamar megszilárdul, és több hónapig, vagy akár egy évig is megmaradhat a talaj felszínén. Ezzel a módszerrel a szakemberek szerint meg lehetne akadályozni, hogy a leülepedett radioaktív részecskék a légkörbe kerüljenek.
Hivatalos londoni források rendkívül komoly áttörésként értékelték, hogy a líbiai külügyminiszter Nagy-Britanniába szökött. A brit külügyminisztérium hivatalos közleményben erősítette meg, hogy Musa Kusa Nagy-Britanniába érkezett, és azt közölte a brit kormánnyal, hogy le akar mondani tisztségéről. A The Times értesülése szerint a minisztert érkezése után azonnal kihallgatta a brit hírszerzés. A Daily Telegraph pedig úgy tudja, hogy a politikust fegyveres védelem alatt tartják, de ezt hivatalosan nem erősítették meg. Több millió dollár értékű drágakövet loptak el ismeretlenek a svájci Bázelben egy ékszer- és órakiállításról. A rendőrség szerint az öt elkövető közül három beszédbe elegyedett az egyik stand dolgozóival, és elvonta a figyelmüket, amíg két társuk kinyitotta az ékszertárolót, és négy gyémántot ellopott. A kiállító termet a helyszínelés idejére kiürítették. Nem csak az ERT, a stadion és más létesítmények visszavásárlásáról tárgyal a Ferencváros vezetése, a kereskedelmi jogokat is visszavenné az FTC. A részletekkel itt van Mezei Dániel.
Valóban így van, hogy mondott, tegnap ugye bejelentették, hogy az anyaklub visszaveszi az ERT-t, míg lapinformációk szerint arról hallani, hogy a kereskedelmi jogok is visszakerülhetnek a Ferencvároshoz. Jó napot kívánok! Ma azonban már ki is nevezték a Ferencváros labdarúgó csapatát működtető ZRT vezérigazgatóját.
Kőkemény munkát, átlátható működést, bajnoki címet és néhány éven belül a nemzetközi porondon érdekelt együttest ígér a Fradi labdarúgásának új vezérigazgatója. Orosz Pál kötődik a sporthoz, hiszen a Fradi örökös bajnok labdarúgójának a fia, valamint a gazdasági életben is jártas, hiszen komoly cégvezetői múlttal rendelkezik, és ami szintén nem mellékes, hogy tudja, hol kezdjen neki a munkának.
Át kell látnunk azt, hogy pontosan milyen összeg az, amivel mi tartozunk különböző szolgáltatóknak, illetve beszállítóknak, és illetve hát egy olyan strukturális rendszert kell létrehoznunk, ami átlátható, a mechanizmusok olyanok legyenek, amik egyszerűen lekövethetők, működtetők, és ugyanaz, amit Kubató elnök úr mondott a klubnál, tehát hogy abban az esetben, hogyha ha átláthatóság van, ha szorgalmas munka van, akkor előbb-utóbb a pénz is fog jönni.
A Fradi új vezérigazgatója azt is megígérte, hogy a labdarúgók jövő héten megkapják az elmaradt fizetéseiket.
Több mint 2,5 millióan nézték a magyar televízióban a keddi holland-magyar labdarúgó EB selejtezőt, de a kapitányt vasárnap is láthatják nálunk, miután déli 12 óra 10 perctől a Sport Hét vendége lesz Egervári Sándor. Alig több mint két hét múlva megkezdődik a budapesti Divízió 1-es jégkorong világbajnokság, amelyen Japán visszalépése miatt a magyar válogatottnak komoly az esélye az A-csoportba kerülésre.
Az eddigi 6 budapesti világbajnokság mindegyikére már csak az idősebbek emlékezhetnek, de azt a fiatalok is tudhatják, milyen nagyszerű érzés a teltháza sportarénában hokizni. Az ellenfelek szintjére pedig a világbajnokságig lejátszandó 5 edzőmérkőzés készítheti fel tetszétől csapatát.
Aranyérmet szeretnénk nyerni, két hetünk van a felkészülésre, ez idő alatt meg kell találnunk azt a 22 játékost, akikkel elérhetjük a célunkat.
A természeti katasztrófa miatt távol maradó japánokkal talán ősszel játszik majd a magyar válogatott, ki tudja, esetleg már A-csoportos válogatottként.
Biztos, hogy nem lesz tökéletes, illetve teljes kerek ez a világbajnokság, de azt be kell látni, hogy így nem 5 mérkőzést kell nyernünk, hanem 4 is elegendő ahhoz, hogy újra az A-csoportba játszhassunk.
Két meglepően nagy arányú győzelem is született az NHL legutóbbi játéknapján. A nyugati főcsoportban második Detroit Red Wings 10-3-ra kikapott a St. Louis-tól, de a Montrealt is elsöpörte a hurikán.
A keleti főcsoportban az egyaránt a rájátszásért küzdő Carolina és a valamivel jobb helyzetben lévő Montreal találkozott. A mérkőzés nyerő embere Jeff Skinner volt, aki a pirosmezes hazaiakat juttatta a vezetéshez, és a Hurricanes innentől megállíthatatlan volt. A második góra sem kellett sokat várni, Skinner a remek passz kapott, kicserezte a kapust és a hálóba vágta a pakkot. A Montreal hiába próbálkozott, nem tudott mit kezdeni a Carolina rohamaival. Először megbénéreztett meg egy életerős bombát a jobb oldalról, majd Pitkanen tette ugyanezt középről. Az eredmény mindkét esetben azonos volt, hatalmas gól. A vége Carolina Montreal 6-2, így a Hurricanesnek még maradt esélye a playoffba kerülésre.
Tegnap este bronzéremért birkózhatott a dortmundi Európa-bajnokságon a szabadfogású Völler Gergely és Ligeti Dániel.
Élete első felnőtt Európa-bajnoki bronzérmét szerezte a 120 kilós Ligeti Dániel Dortmundban. A szombathelyiek még juniorkorú versenyzője rögtön egy pontos akcióval kezdett a német Matuhin ellen, majd fegyelmezett okos birkózással újabb két ponttal hozta a másodikat is, ezzel az egyik legkellemesebb meglepetést szolgáltatta. Egyedül az aranyérmes török Cakiroglutól kapott ki. A szabadfogások 66 kilós mezőnyében a pirosmezes Öller nem tudta a vigaszági mérkőzésen harmadik EB bronzérmét begyűjteni, mindkét menetet elvesztette az iráni német Bolagi ellen, és ötödik lett.
Petkovic Sarapovával, még Azarenka Zvonárjovával találkozik a Miami tenisztor a női elődöntőiben. A címvédő belga Kim Clijsters nem tudta megismételni az előző mérkőzésen bemutatott bravúrját.
Két nap egymás után kellett volna csúcsformában játszani a Kim Clijstersnek a Miami VTA tornán, de ezúttal ez nem ment. A belga versenyzőnő egy nappal korábban döntő szettben fordított 1-5-ről Anna Ivanovics ellen, azonban a negyed döntőben már elfogyott az erő a tiszta fehérben játszó Azarenka elleni találkozón. Clijsters 44 rontott ütés prezentált, és fehér orosz ellenfele könyörtelenül kihasználta az ölébe hulló lehetőségeket. Azarenka végül 6-3-6-3-ra nyert a címvédő ellen, és már csak két lépésre van a Miami győzelemtől.
Az Ausztrál Open-en elért siker, tehát már a múlté. Az esti sporthírek, Somogyi Dina, várja önöket.
Köszönöm szépen. Most pedig Reisz András és az időjárás jelentés következik.
Jó napot kívánok, kedves nézőink! A nap hátra levő részében is marad a kellemes időjárás, ugyanakkor nyugat felől vészesen közeledik ez a hatalmas felhőrendszer. Ez a holnapi nap folyamán okoz majd átmeneti erős felhősödést és helyenként csapadékot. Ez a felhőrendszer egy frontrendszerhez kapcsolódik, van neki egy meleg, illetve egy hideg frontja is. A holnapi nap folyamán ez a gyenge hideg front gyorsan átvonul felettünk, ezt követően a hétvégén ismét anticiklon és viszonylag meleg levegő alakítja időjárás. Ma is kellemes hőmérsékletre van kilátás, 20 fok körüli csúcshőmérséklet valószínű. Csapadék nem lesz, de azért este felé a Sopron, illetve Mosonmagyaróvár térségében előfordulhat egy jelentéktelen zápor. Itt lesz erőteljesebb a gomoly felhőképződés. Az előttünk álló éjszakán eleinte kevés felhőig érkezik, majd hajnaltól északnyugat felől kezd növekedni a felhőzet, és reggel északnyugaton már az eső is eleredhet, a holnapi nap folyamán pedig az északi megyékben kell számítani, átmenetileg néhány milliméter esőre, záporok is előfordulnak, délnyugaton lehet számítani majd több napsütésre, délutántól pedig mindenütt csökken a felhőzet, a hőmérsékletben a maihoz képest azért nem lesz lényeges változás, a Duna vonalától keletre is átmenet erősen megnövekszik a felhőzet, főleg északon fordul majd elő átmereti eső, záporeső, de aztán ez a felhőzet tovább vonul kelet felé, a hétvégén már megint szárazabb lesz felettünk a levegő, ha időnként meg is növekszik a felhőzet, legfeljebb szombaton lehet helyenként záporeső. A hőmérséklet nagyon kellemes lesz, már az éjszakai fagy is megszűnik, majd kedden érkezik ismét hideg front, akkor megint átmenetileg megnövekszik a felhőzet, esőre is kilátás van, és néhány fokot visszaesik a hőmérséklet. Én ezzel megköszönöm figyelmüket, viszontlátásra!
A következő híradóban 16:30 reggeli Mérei Krisztina várja majd önöket. Viszontlátásra!
Fraktál, robotika, biodiverzitás, nanotechnika.
Szinte minden nap találkozunk ezekkel a szavakkal, kifejezésekkel, de vajon mit is jelentenek? Jó volna tudni.
Ember kamerával. Ott a zsebedben egy okostelefon. Van fényképeződ? És videókamera is van a családban? Tudtad, hogy vannak ingyenes vágóprogramok? És azt, hogy egy halom jó téma vesz körül, amit érdemes feltölteni az internetre? Legyél te is médiaguru. Más szögből, más fénynél, másképp látszik. Ötlet és megvalósítás a digitális zoomtól az optikai csalódásig, a reggeli kávétól a filmvászonig. Fiatal média és filmművészek egy napja az Optikában. Magiszter. Minden hétköznap délután az M1-en.
Az iszlám a 7. század elején jött létre Arábiában. Damaszkuszt 636-ban foglalták el, s a muszlimok itt rendezték be a tartomány székhelyét. A középkori muszlim városoknak egyetlen nagy mecsete volt, és ezeket igyekeztek akkorára építeni, hogy a város teljes muszlim lakossága beleférjen. A méltóság teljes épület jól ötvözi a születő iszlám művészet alapvető jellegzetességeit.
Vallások az ókor romjain. Mecset és palota. Holnap este az M1-en.
Atomok itt, molekulák ott, vegyületek amott, kémia mindenütt. A Deltában is vetélkedő a Kémia Nemzetközi Éve alkalmából. Jelentkezzetek ti is!
Delta. Minden szombaton az M1-en. Hogyan lehetett egyszerre királya Magyarországnak Ulászló és a három hónapos ötödik László? Miként történhetett meg, hogy a korábban teljesen ismeretlen Hunyadi család akkora hatalomra tett szert, hogy legkisebb fiukat, a 15 éves Mátyást végül az ország királyává választották? Emlékszik még? Frissítse fel tudását! Magyarország története. A három Hunyadi. A sorozat folytatódik HD minőségben. Szombaton 16 óra 35 perckor az M1-en.
15 voltam, és meghaltam. Effektíve. 19 másodpercig halott voltam. És jöttek az orvosok, kérdezik, hogy na, milyen volt? Volt valami? Semmi.
Az egész élet színház. És ebben mi szerepeket játszunk. Nem csupán felnövünk és megöregszünk, hanem új és új szerepekbe éljük bele magunkat.
Villanófényben. Vasárnap délután az M1-en.
16 nemzetközileg elismert magyar tudós előadása.
És ebből így, ahogy van, ez itt egy proton.
16 kerekasztal beszélgetés az előadás témájának társadalmi, gazdasági összefüggéseiről.
Amiről azt se tudjuk, hogy milyen, annól hogy a fenébe tudnánk a jeleit keresni.
16 tudományos ismeretterjesztő film.
Másik véglet, a Lajhár a nap nagy részét alvással tölti.
48x50 perc, szintiszta tudomány, minden tudás egyeteme, 2.0.
Hogyha bejönnek az intim területemre, és az itt már persze megint másról van szó, hogy a vagyonomat féltem, a megélhetésemet féltem, vagy az intim területemet, vagy az életemet féltem, de rettenetesen sok a
de Barna, évek kategória. Óta, igen, de hogy
tényleg évek, ez megy.
De hogy évek óta ugye mindig arról beszélünk, hogy meg kell találni a békés megoldás, vagy ennek a békés rendezését, ennek a dolognak, vagy úgy visszaszorítani. Sajnos a tapasztalat azt mutatja, hogy nem lehet.
Klubszoba. Vasárnap esténként a Duna Televízióban.